a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Huszonhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Három 2%-kal emelkedtek a nyugdíjak, emlékeztetett Facebook videójában a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton ismertetése szerint a 2,5 millió nyugdíjas a januári összeget már megkapta a bankszámlára, akik pedig postai úton kérik, azok a szokásos módon fogják a kézbesítőtől megkapni. Februárban érkezik a szintén emelt összegű 13. havi nyugdíj is. A lengyel-magyar barátság túléli a lengyel külügyminiszter, Európa egyik legháborúpártibb soros ügynökének áskálódását, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter a Mandiner megkeresésére. Szijjártó Péter arra reagált, amely szerint Radoszláv Sikorszky megszakítaná a diplomáciai kapcsolatot Magyarországgal. A sok rossz hír mellett azért néha jön egy-egy jó is, még az olyan nehéz térségekből is, mint a Közel-Kelet. Hosszú, nagyon hosszú idő után végre sikerült elnököt választani Libanonban, közölte a miniszter a Facebookon. Szijjártó Péter azt írta, az elnök megválasztása végre stabilitást tud adni az elmúlt hónapokban, években számos megpróbáltatáson áteső országnak. Január 1-től az Európai Unió minden tagállamában elektronikus formátumban is érvényes a zöld kártya, a gépjármű üzemben tartójának nem kell azt kinyomtatnia, tájékoztatta az MT-t a Magyar Biztosítók Szövetsége. Az üzemben tartó eldöntheti, hogy a zöld kártyát papíron vagy elektronikus PDF formátumban mutatja be a hatóságnak, függetlenül attól, hogy az milyen szoftveren, hardveren vagy operációs rendszeren jelenik meg. Alexander Schallenberg osztrák külügyminiszter letette a hivatali esküt Ausztria új ügyvivő kancellárjaként. Az ország vezetésére korábban kinevezett Karnehammer konzervatív politikus múlt heti lemondása után. A konzervatív osztrák néppárt által vezetett kormány ügyvivői minőségben látja el az ország irányítását a szeptemberi parlamenti választások óta. Közben a választáson győztes osztrák szabadságpárt megkezdte a koalíciós tárgyalásokat. Az Európai Bizottság folyósította Ukrajnának a világ 7 legfejlettebb iparú országával közösen jóváhagyott mintegy 45 milliárd eurós pénzügyi támogatás első 3 milliárdos részletét, tájékoztatott a brüsszeli végrehajtó testület. A csomag egy legfeljebb 35 milliárd eurós rendkívüli makroszintű kölcsönt, valamint egy olyan hitelegyüttműködési mechanizmust foglal magában, amely 45 milliárd euróig nyújtott hitelek visszafizetésében segíti Ukrajnát. Az Egyesült Államok újabb 500 millió dollár értékű fegyver és katonai segítséget küld Ukrajna számára, jelentette be az amerikai külügyminiszter. Antony Blinken tájékoztatása szerint az ukrán haderő által igényelt katonai felszereléseket az amerikai készletekből juttatják el. Elítélte a bíróság Donald Trumpot, a megválasztott amerikai elnök mostanában kapja meg ítéletét a Stormy Daniels ügyben, amely elmarasztaló lesz, de börtönbüntetés nem von maga után. A bíró elutasította Trump elnöki mentességre hivatkozó érveit, ezzel ő az első amerikai elnök, aki hivatalba lépése előtt már büntetést kapott. Továbbra is megállíthatatlanul pusztít Kaliforniában az erdőtűz, amely kezd átterjedni Los Angelesre. A legutóbbi információk szerint több mint 5300 ház már leégett, és 10-re emelkedett a halálos áldozatok száma. Los Angeles körzetében kötelező kitelepítés rendeltek el a lakott területet fenyegető bozott tüzek miatt, amelyek előző este már 46 ezer hektárt meghaladó térséget érintettek. Oroszország stratégiai érdekszférájának nevezte az északi sarkot a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov azt is hangoztatta, ha a Washington szerint figyelembe kell venni a grönlandiak véleményét az Egyesült Államokhoz való tartozás kapcsán, akkor a nyugatnak tiszteletben kell tartania az ukrajnai Donyec-medence és Novorosszija lakóinak véleményét, akik az Oroszországgal való egyesülés mellett döntöttek. Végül az időjárásról. Általában derült lesz az ég, aztán az ország északkeleti felén harmadán délután majd megnövekszik a felhőzet és hózáporok előfordulhatnak, többfelé újra megerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 5, napközben aztán plusz 2-3 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Ferenc pápa: a reményt próbára teszi a háború és az igazságtalanság. Ajándékként osszuk meg. McElroy bíboros nevezte ki a pápa Washington új érsekévé. Béke és párbeszéd. Törő András atya, szentszéki egyházi tanácsos a pápa diplomata audienciájáról. Ferenc pápa: a reményt próbára teszi a háború és az igazságtalanság. Ajándékként osszuk meg. A pápa fogadta a 10 éve Franciaországban létrejött Congrès Mission elnevezésű kezdeményezés vezetőit. A szervezet célja, hogy felkínálja a hitet a mai társadalomban. A pápa arra buzdította őket, hogy hirdessék az evangéliumot az emberek konkrét mindennapi életében, és segítsenek a fiataloknak egy testvéribb jövőről álmodni. Ne féljetek kilépni, engedjétek, hogy a Szentlélek felrázzon benneteket, aki arra késztet, hogy kreativitással hirdessük az evangéliumot, nem csak a konszolidált struktúrákban, hanem bárhol legyenek is testvéreink a mindennapokban, örömeikben, sebeikben és kérdéseikben. És osszátok meg a reményt ajándékként. Egy háborúk, igazságtalanságok és az individualizmus által megsebzett világban, amelyek éppen ezt a reményt teszik próbára. Ezzel a bátorítással fordult Ferenc pápa a Congrès Mission mintegy 50 vezetőjéhez, akiket január 10-én pénteken audiencián fogadott a konzisztóriumi teremben. A pápa a 2015-ben Franciaországban megszületett kezdeményezés arcaihoz és szíveihez szólt. A szervezet minden évben 3 napon keresztül több száz résztvevőt hív össze, hogy elmélkedjenek, tapasztalatot cseréljenek, és megosszák egymással élményeiket az evangelizációról.
Diventare testimoni di una speranza che non delude mai. E questo nella gioia del Vangelo, che riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù.
Tekintettel a következő nagy összejövetelre, amelyre a franciaországi Bercyben kerül sor, november 7-e és 9-e között, Ferenc pápa arra kérte a jelenlévőket, különösen a most kezdődött szent évben, hogy legyenek tanúi annak a reménynek, amely soha nem okoz csalódást az evangélium örömében, amely betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak Jézussal. Az öröm, kedves barátaim, elválaszthatatlan a reménytől és a küldetéstől. Olyan öröm, amely nem korlátozódik a pillanatnyi lelkesedésre, hanem a Krisztussal való találkozásból születik, és testvéreink felé vezet, mutatott rá a pápa. Ebben a perspektívában zarándokoknak lenni azt jelenti, hogy együtt járunk az egyházban, de azt is, hogy bátran kilépünk, elindulunk, hogy találkozzunk másokkal. Elvinni a reményt pedig azt jelenti, hogy felkínáljuk a világnak az élő, az evangéliumban gyökerező igét, amely képes vigaszt nyújtani és új utakat nyitni. Rámutatott, hogy a misszióval, ami a Jézus iránti szenvedély és egyben a népe iránti szenvedély, elvisszük a reményt a közösségekbe, valamint olyan helyekre, ahol az egyház néha fáradtnak vagy visszavonultnak tűnik. Ferenc pápa szerint a háborútól, a sok igazságtalanságtól és az individualizmustól sújtott világban a reményt gyakran próbára teszik, és ez kétséget, a jövőtől való félelmet és gyakran kétségbeesést eredményez.
Ma noi cristiani portiamo una certezza. Cristo è la nostra speranza. Lui è la porta della speranza sempre.
De mi, keresztények, rendelkezünk egy bizonyossággal. Krisztus a mi reménységünk. Ő a remény ajtaja, mindig. Ő a jó hír ennek a világnak. És ezt a reményt furcsa módon nem birtokoljuk. Nem tudjuk a reményt a zsebünkbe tenni. Ez egy megosztani való ajándék, egy átadni való fény. És ha a reményt nem osztják meg, összeomlik, figyelmeztetett a pápa. Majd arra hívott, hogy ne féljünk válaszolni a misszionáriusi elhívásra, még akkor sem, ha ez azt jelenti, hogy túl kell lépni a szokásos mintákon, sőt, el kell fogadni, hogy egy kis zavart okozunk. Mert a Szentlélek vezeti az egyházat, felrázza a szíveket, és a kreativitásra ösztönöz, ahogy ez a szentekkel is történt. Jobb a szeretettel teli rendetlenség, mint a szeretet nélküli rend, mondta Ferenc pápa, idézve Boldog Chevrier atyát, hogy ösztönözzük a fiatalokat, a remény első zarándokait, akik értelemre, hitelességre és valódi találkozásokra szomjaznak. Arra buzdított, hogy bátorítsuk az idősek és fiatalok találkozását, segítsük ez utóbbiakat Krisztus felfedezésében, a hitben való növekedésben, hogy merjenek bátor döntéseket hozni, és Jézus missziós tanítványaivá, az evangélium élő tanúivá válni. A pápa a Congré Mission vezetőit bízta meg azzal a feladattal, hogy a fiúknak és a lányoknak közvetítsék a merészséget, hogy egy testvéribb világról álmodjanak, és kísérjék el őket, hogy a remény építőivé váljanak családjukban, iskolájukban és munkahelyükön. Végül a pápa reményét fejezte ki, hogy ebben a missziós lendületben nem szabad szem elől tévesztenünk a szeretet közösséget.
L'unità è una testimonianza potente.
Az egység erős tanúságtétel. Az egymás iránti szeretetből ismeri fel a világ, hogy Jézus tanítványai vagyunk. Vigyázzatok egymásra, támogassátok egymást erőfeszítéseitekben, és örüljetek együtt azoknak a gyümölcsöknek, amelyeket a lélek érlelt meg elkötelezettségeitek által. Zárta beszédét Ferenc pápa a francia Congré Mission szervezet képviselőihez. Meg Errol bíborost nevezte ki a pápa Washington új érsekévé. Miután a pápa elfogadta Wilton Daniel Gregory bíboros lemondását a washingtoni metropolita főegyházmegye lelkipásztori ellátásáról, január 6-án kinevezte Robert Walter McElroy bíborost új metropolita érseknek, aki 2015 márciusa óta vezeti a San Diego-i egyházmegyét. Robert Walter McElroy a kaliforniai San Francisco-ban született 1954. február 5-én. A Szent János kis szemináriumba járt, majd a Massachusetts állambeli Cambridge-ben a Harvard Egyetemen szerzett diplomát, és a kaliforniai Palo Alto-i Stanford Egyetemen pedig történelem szakon szerzett mesterfokozatot. Miután befejezte egyházi tanulmányait a Menlo Parki Szent Patrik szemináriumban, a római Pápai Gergely Egyetemen erkölcsteológiából, a Stanford Egyetemen pedig politikatudományból doktorált. 1980. április 12-én szentelték pappá a San Franciscói főegyházmegyében. 2010. július 6-án püspökké és San Francisco segédpüspökévé nevezte ki 16. Benedek pápa, majd szeptember 7-én szentelték püspökké. Már a San Diego-i egyházmegye élén teljesített szolgálatot, amikor Ferenc pápa bíborossá nevezte ki a 2022. augusztus 27-én tartott konzisztóriumon. Béke és párbeszéd. Törő András atya szentszéki egyházi tanácsos a pápa diplomata audienciájáról. Csütörtökön délelőtt fogadta a Vatikánban a pápa a szentszéki nagyköveteket az évelei jókívánságok átadása alkalmából. Hosszú, átfogó beszédében áttekintette a világ konfliktusos zónáit, a megoldandó problémákat, az etikai és technológiai kérdéseket, majd arra buzdított, hogy ne adjuk föl a párbeszédet azokkal sem, akikkel kényelmetlen beszélni, mert csak így tudjuk megszakítani a gyűlölet láncolatát. Magyar részről jelen volt az audiencián Habsburg-Lotaringiai Eduard szentszéki nagykövet, Tóth Krisztina vatikáni levéltári delegátus, Törő András atya, a szentszéki nagykövetség egyházi tanácsosa és a Pápai Magyar Intézet rektora, valamint Buda Zoltán, a szentszéki nagykövetség diplomatája. Most hallgassák meg Törő András atya beszámolóját a pápai audienciáról.
Szeretettel köszöntöm a vonalban Törő András atyát, a Pápai Magyar Intézet rektorát, aki egyben a Szentszéki Magyar Nagykövetség egyházügyi tanácsosa is.
Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat.
Már nem először szól a Vatikáni Rádió hallgatóihoz, hiszen volt egy bemutatkozó beszélgetés, illetve többször hírt adtunk azokról a kezdeményezésekről, szentmisékről, amelyet András atya szervezett, vagy amelyeken részt vett, hiszen nagyon szerteágazó a feladata, nem csupán a Szentszéki Nagykövetség felé, a Pápai Magyar Intézet ott tanuló papjai felé, hanem az olaszországi magyar lelkészség tekintetében is.
Igen, valóban sokszínű feladat van. Talán úgy lehet most úgy összefoglalni vagy jellemezni, hogy ami magyar és katolikus és Rómában, Olaszországban van, ahhoz most így van valamilyen formában közöm. Ez nyilván egyfajta ilyen közös együtthaladást, közös gondolkodást tud eredményezni. Megvannak a maga kihívásai, de nagyon sok kincs van ezekben. Hiszen erre jó talán mindig emlékezni, hogy nekünk, magyaroknak, katolikusoknak alapvetően van keresnivalónk Rómában, hiszen több mint 1000 éve kapcsolatban vagyunk hivatalosan is a várossal, Péternek az utódával. Tehát, hogy azt gondolom, hogy itthon vagyunk Rómában, és ezt az itthon érzést, ezt jó erősíteni, és jó láttatni is a körülöttünk lévőkkel.
Most abból az alkalomból beszélgetünk, hogy Ferenc pápa megtartotta az idei évi hagyományos, mondjuk úgy, hogy politikai nyitó beszédét, vagy éves programját, hogyha ezt így ilyen világiasan szeretnénk megfogalmazni. Egyébként pedig a Szentszékhez akkreditált nagykövetek, illetve diplomatáknak az újévi találkozója ez, amelyen kicserélik kölcsönösen jó kívánságaikat. Ezen András atya is részt vett, mint a Szentszéki Magyar Nagykövetség egyházi tanácsosa.
Igen, nagy élmény volt, első alkalommal vettem részt ilyen találkozón. A Szentatyát köszöntötték diplomáciai testületnek a vezetője, a ciprusi nagykövet mondott köszöntő beszédet a többi nagykövet nevében. Végigvettük egy kicsit, bemutatta a Szentatyának az éves programját, hogy mit is csinált, megköszönte ezeket a tevékenységeket, hiszen a Szentatya azokba az országokba is ellátogatott, akiknek a nagykövetei a sorok között foglaltak helyet. Ezt követően pedig a Szentatyának a beszédét, a tanítását hallgattuk meg. A beszéd az hasonlóan épül föl, ahogyan más esetekben is a Szentatyának a tanítása. Ez egy hosszabb beszéd volt, tehát hogy ahogyan fogalmaztunk, egy kicsit ilyen programbeszéde volt, visszatekintése, és a diplomaták felé, a világ felé való üzenete jelent meg. A beszédnek az alap gondolata, az alap struktúrája az Izaiás próféta 61. fejezetének az első két verse volt. Erre épült föl nagyjából 4 pontra a beszéd: örömhírt a szegényeknek, látást a vakoknak, szabadulást a foglyoknak, és a kegyelmi esztendő, a jubileumi év. És tulajdonképpen ebbe foglalta bele a világnak a mostani helyzetét. Azt jelenti, hogy az egész világban gondolkodik. Ugye mi világegyház vagyunk, Krisztus követők, illetve katolikusok, amíg tovább szűkítjük, akkor keresztények, nagyon sok helyen vannak a világban, ezért a Szentatya így tovább vitte a gondolatot, és a világnak a nehézségeit, a kihívásait is előhozta. Lehet mondani, hogy egy nagyívű beszédet tartott. A béke és a párbeszéd, talán ezeket emelhetjük ki, vagy ezek, amik nagyon kulcsfontosságúlag megjelentek. A Szentatya arról beszélt, és azt húzza alá, hogy a béke az ugye nem pusztán a háborúnak a hiánya. Ugye ez a második vatikáni zsinat Gaudium et Spes dokumentumában megjelenik, és a Szentatya újra előhozza ezt a gondolatot, hogy vannak háborúk, amiknek a borzalmairól próbálta így tájékoztatni a diplomáciai testület tagjait, hogy ne csak egy adott országnak, egy adott területnek, régiónak, kontinensnek a nehézségeit lássuk, hanem hogy az egész világban milyen kihívások és nehézségek vannak. És a Szentatya beszél a békének a fontosságáról, ami egyrészt Istennek az ajándéka, másrészt pedig az emberi tevékenységnek a gyümölcse is. Tehát, hogy nekünk is tennünk kell a békéért. Egy másik nagyon fontos gondolat, amikor a Szentatya arról beszél, hogy hát hogyan tudunk dialógusban lenni egymással. Hogyan tudunk beszélni. És a diplomatáknak itt hívta fel a figyelmét, hogy tulajdonképpen nekik ez lenne a feladatuk, hogy dialógusban legyenek, beszéljenek egymással. Egy néhány gondolat, egy néhány biztatás elhangzik a diplomaták felé. Ugye itt a Szentatya nem mérlegel, hogy még egy-egy országgal mennyire szoros vagy esetleg távoli kapcsolatban vannak, hanem általánosan beszél mindenkihez, és általánosan szeretne mindenkit egy kicsit a saját szintjén fölrázni, egy kicsit motiválni, előbbre vinni. Szent Atya beszél arról, hogy legyenek az igazságnak, a megbocsátásnak, a szabadságnak és az igazságosságnak a diplomatái. Tehát nagyon sokféle elképzelés, gondolat születik meg a diplomatákról, a diplomáciáról, de hogy a Szent Atyának ezek a gondolatai, amivel erősíteni akarja őket, én hiszem egyébként, hogy nem csak a diplomaták felé, hanem a világ minden országa, országának vezetői felé is kíván ilyenkor szólni. Azért is kapják meg ezeket a szövegeket nyomtatott formában, hiszen ezek már nem is csak egy tanítás, hanem egy előadás. De hogy a Szent Atyának a gondolata megjelenik arról, hogy hogyan lehet ebben a szent évben, a reménynek az évében, hogyan lehet a világunkat egy picit jobbá tenni, hogyan lehet előre vinni. Nem hiszem, hogy a Szent Atyának utopisztikus gondolatai vannak, hogy egy csapásra minden megváltozik ebben a jubileumi szent évben, de az ott van a gondolatai között, aminek így hangot is adott, hogy mi azért igenis tudunk tenni, hogy a béke, a párbeszéd, a dialógus az erősödjön köztünk, hogy a világunk egyre jobb legyen, egyre inkább megjelenjen Istennek a szeretete köztünk. Egy érdekes találkozás volt látni a Szent Atyának a korlátoltságát, látni a Szent Atyának azt, hogy nyilván a korából fakadóan vannak olyan feladatok, amiket nem feltétlenül tud megtenni, de hogy az evangélium üzenete, az evangéliumnak a valósága, az továbbra is motiválja és erősíti a szolgálatában, hogy ezt az üzenetet eljuttassa minden emberhez, hogy Krisztus eljött hozzánk, belépett karácsonykor az ember életébe, és hogy ez a Krisztus szeretne megajándékozni bennünket azzal a békével, ami tulajdonképpen Istennek a jelenlétét hozzá közzénk.
András atya Rómában tanult, egyrészt mint a Német-Magyar Kollégium diákja, illetve a Pápai Gergely Egyetem hallgatója, ezért volt alkalma már korábban is ebbe a nemzetköziségbe belekóstolni. Milyen érzés volt most ezt az áldások termében a világ szentszéki nagykövetével együtt megélni?
Felemelő érzés volt találkozni diplomatákkal, akik szintén a saját országukból érkeznek. Mindenkiben van egy kíváncsiság, egy természetes érdeklődés egymás iránt. Úgy örömmel tapasztaljuk meg a körülöttünk lévő országok diplomatáival való találkozás. Ugye vannak több országnak van egyházi, tanácsosi diplomatája itt, és mindenki keresi azt, hogy hogyan tudunk együttműködni, és azt hiszem, hogy ez a normális. Az ember alapvetően nyitott a másikra. Nyilván vannak olykor országok közötti politikai ellentétek, de én azt hiszem, hogy ez az egyénnek a szintjén ez nem szabad, hogy megjelenjen. Sokkal inkább kell a másik ember felé odafordulni, nyitni, egyszerűen megérteni az ő gondolkodását, az ő álláspontját, vagy esetleg az országának az álláspontját. Ezek a személyes találkozások, ezek azok, amik tulajdonképpen hát így a diplomáciát is elő tudják segíteni, hogy az országok között az a dialógus, amiről a Szent Atya beszédében is szólt, ez tulajdonképpen meg tudjon valósulni. Megismerjük a másikat személyesen, kötődjünk, személyes kapcsolatunk legyen. Tulajdonképpen az Isten is erre tanított bennünket, ezért lesz emberi, hogy szót értsünk egymással, találkozzon a tekintetünk, és ezáltal tudjon valami jobb, valami előbbre vívőbb kialakulni.
Köszönjük szépen Törő András atyának ezt a beszámolót, és további sok sikert, kegyelmet kívánunk ehhez a fajta szentszéki munkájához is.
Köszönöm, én is áldott boldog szent évet kívánok mindannyiunknak.
Törő András atyával Gedő Ágnes készítette az interjút.
A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2015. április 29-ei adás ismétlését hallják, melyben Lóczi Tamás atya a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjaival a jó és a rossz megkülönböztetéséről beszélgett.
Laudetur Jézus Krisztus!
In aeternum amen! Kedves rádióhallgatók! Szent István Rádió Miskolci stúdiójából jelentkezik a Hitvalló adása, melyben mai beszélgető társaim Szűcs Sarolta és Szűcs Laura, a Fráter György Katolikus Gimnázium diákjai. Beszélgettünk már néhány alkalommal arról, mit is jelent a jó és a rossz közötti különbségtétel, mit is jelent az ember szabadsága és rabsága a keresztény tanítás szerint. Ma is a katekizmus alapján ebben a témakörben haladunk tovább a jó és a rossz közötti különbségtétel megtételében és annak megismerésében, melyik mit okoz az ember életében. Következő kérdés, amit taglal katekizmusunk, így hangzik: hogyan segít Isten abban, hogy szabad emberek legyünk?
Krisztus azt akarja, hogy szabadabbá legyünk a szabadságra, és képesek legyünk a testvéri szeretetre. Ezért ajándékozva nekünk a Szent Lelket, aki megszabadít és függetlenné tesz a világi hatalmaktól, és megerősít, hogy szeretetben és felelősen éljünk. Minél többet vétkezünk, annál többet gondolunk magunkra, és annál kevésbé tudunk szabadon kibontakozni. A bűn arra is alkalmatlanná tesz, hogy a jót tegyük, és szeretetben éljünk. A szívünkben lakozó Szent Lélek eltölti a szívünket Isten és az emberek iránti szeretettel. A Szent Lelket, mint erőt érzékeljük, és ő belső szabadságra vezet, nyitottá tesz a szeretetre, és a jónak, meg a szeretetnek egyre jobb szerszámaivá alakít minket.
Miről akart tanítani bennünket ez a válasz a katekizmusból? Mi jött le számotokra ebből a válaszból?
Hogy próbáljunk meg minél több jót tenni, és ezáltal jobb emberek kiválni, mert hogyha sok rosszat teszünk, akkor elindulunk egy úton, amin sokkal nehezebb lesz menni. Egyre többet fogunk magunkra gondolni, és kevésbé gondolunk másokra, és önzőek leszünk, ami ugye nem egy pozitív tulajdonság.
Ki tud bennünket a válasz alapján megszabadítani ettől a rossz úttól, kimenteni bennünket ebből a helyzetből?
A Szentlélek.
Igen, aki eltölti szívünket, igen. Számomra talán az a legnagyobb tanulság ebből a válaszból, hogy az egyes tetteink nem csak elszigetelt dolgok, egy önálló dolgok, hogy na, ez így történt, aztán annak semmi következménye nincs, hanem bele tagozódnak egy sorozatba. És az nyilván nem olyan nagy baj, ha egyszer-kétszer döntünk rosszul, de ha folyamatosan rosszul döntünk sokszor, akkor bizony abba az oldalba gyakoroljuk bele magunkat, és ez megakadályoz bennünket a jóra. De hát persze ugyanezt meg is fordíthatjuk, hogyha sokszor jól döntünk, beengedjük a Szent Lelket az életünkbe, akkor egyre nyitottabbak leszünk, és egyre jobban képesek leszünk észrevenni a másikat is. Következő kérdésünk így folytatódik a katekizmusban: hogyan tud az ember különbséget tenni jó cselekedete és rossz cselekedete között? Milyen választ ad erre a katekizmus?
Az ember abban a helyzetben van, hogy meg tudja különböztetni a jó és a rossz cselekedeteket, mert van értelme és van lelki ismerete, és ezek alapján világosan tud ítélni. A következő irányelvek alapján könnyebben tudunk különbséget tenni jó és rossz cselekedetek között. Első, amit teszek, annak jónak kell lennie, a jó szándék nem elég. A bankrablás mindig rossz, még ha azért is követik el, hogy a szegényeknek adják a pénzt. Második, ha a cselekedetem jó is, a rossz szándék mindenképpen rosszá teszi. Jó, hogyha egy idős asszonyt haza kísérek, és segítek neki a lakásában, de ha ezt azért teszem, hogy előkészítsek egy későbbi betörést, cselekedetem rosszá válik. 3. A tettet kísérő körülmények csökkenthetik a felelősséget, de a cselekedet jó vagy rossz voltán nem változtatnak. Mindig rossz, ha valaki megveri az anyját, még akkor is, ha az anya korábban kevés szeretetet adott gyermekének.
Hát elég erős példák voltak ebben a válaszban, viszont talán jól megvilágították azt, amire szólt a kérdés, hogy tudunk különbséget tenni jó és rossz között. Azt hiszem, hogy ez nagyon aktuális, mert sokan ma úgy tagadják is, hogy nincs is rossz, meg jó. Ez mind csak ilyen nevelés kérdése, meg így belemagyarázzuk, hogy mi a jó, meg a rossz. Holott itt azt hallottuk a válaszban, hogy van két dolog, ami nekünk segít ennek a megítélésében. Tehát nem igaz, hogy nem tudjuk megítélni. Mi az a két dolog, ami segít bennünket a jó és a rossz között különbséget tenni?
De az értelem és a lelkiismeret.
Pontosan, ugye mi értelmes lények vagyunk ebben a világban, hogy egy állatnak nincs értelme, vagy egy növénynek, ők nem tehetők felelőssé azért, hogy mit tesznek, vagy mit nem tesznek, és hát van lelkiismeretünk is, amelyik el tudja dönteni a jót és a rosszat. Mi volt számotokra még ebben a válaszban olyan, ami megragadott, esetleg új felismerés volt?
Az a rész, ami azt írja, hogy amit teszek, annak jónak kell lennie, a jó szándék nem elég. Szóval, hogyha valakinek jót szeretnék, de ezért a másikat megkárosítom, az már rossz cselekedet, pedig én azt hiszem, hogy az jó, és közben pedig rossz.
Hát ő azt is meg kell néznem, hogy milyen úton, milyen áron szerzem meg azt a dolgot, és annak is jónak kell lennie. Igen, pontosan. Ezt úgy szoktuk mi mondani, keresztények, hogy a cél nem szentesíti az eszközt, ellentétben az, amit mondanak sokszor a világban. Nézzük a következő kérdést a katekizmusban, amely így hangzik. Szabad-e rosszat tenni, hogy abból valami jó származik? Kicsit hasonlít az előző témára, ezt fogja tovább vinni. Milyen választ ad erre a katekizmus?
Nem, sohasem szabad rosszat tenni, vagy a rosszal megalkudni azért, hogy abból jó származzék. Sokszor nem marad más hátra, mint beletörődni a kisebb rosszba, hogy egy nagyobb rosszat elkerüljünk. A cél nem szentesíti az eszközt. Nem helyes házasságon kívüli kapcsolatot keresni azért, hogy a házasságot megszilárdítsuk. Éppen ennyire helytelen embriót, őssejtkutatás céljára használni, még ha az esetleg hathatós eredményt hozna is a gyógyászatban. Helytelen, megerőszakolt nőn úgy akarunk segíteni, hogy gyermekének elvételét javasoljuk.
Talán még az előzőeknél is erősebb példákat hallottunk ebben a válaszban. Mind-mind arra akart rámutatni, hogy bizony nem szabad rosszat tenni, hogy abból valami jó származzék. Ilyen úton nem érhetjük el ezt a dolgot. Mi erről a ti véleményetek a válasz alapján?
Egyértelmű, hogy ugye nem szabad rosszat tennünk azért, hogy abból valami jó kijöjjön, de ha maga az elszenvedő alany próbál meg úgy dönteni, akkor ugye le kell vele ülni, átbeszélni, hogy megértse, hogy attól függetlenül, hogy ő úgy érzi, hogy magának ez lenne a legjobb, lehet, hogy ebből később még baj származhat.
Igen, amit te mondasz, Laura, már valahol a átvezet arra, hogy a lelkiismeretet azt fejleszteni is tudni kell, mert nem mindenkinek olyan tisztán látó a lelkiismerete. Egész életünk végig gyakorlatilag ezt is tanulnunk kell. Ebben is bele kell gyakorolni magunkat. Pedig hát sokszor hallunk ilyen indoklást a mindennapokból, hogy én csak azért tettem azt a dolgot, hogy majd abból valami jó származon, és úgy önmagunknak megindokoljuk, és zöld utat adunk a rosszra, holott tudjuk, hogy amit teszünk, az rossz, és sok ember ezt úgy annyira képes elhitetni magával, hogy már nem is látja idővel rossznak a rosszat.
Eljött hozzám, mikor még bűnben éltem, felnyitotta a szemem. Csodáljam, imádjam, az
azt ki értem adta önmagát. Csodálatos Isten, dicsőséges bárány, fogadd el szívem imádatát. Eljött hozzám, mikor még bűnben éltem, felnyitotta a szemem. Szolgává lett magát meg a
Sajnos olyan időket élünk, amikor elég sok keresztényt ölnek meg, meg bántanak a világban, más vallásúak, különösen fanatikus vallásossággal, és ott is egy olyan dolog van, hogy az indíték az a maga oldaláról, hogy a saját hitét terjessze. De ugye ezt olyan áron teszi, hogy aki nem úgy vélekedik, mint ő, azt megöli. Mi ezt sosem fogadhatjuk el. Hát hiába örülnénk mi is annak, hogy mindenki keresztény legyen a világban, mert ez lenne a jó, ugye, ha mindenki hívő, vallásos ember lenne, Jézus Krisztusban hinne, de attól, hogy valaki ma nem hisz benne, attól még nekem nincs jogom őt bántani, és ezen az áron őt megnyerni mondjuk a hitemnek, a vallásosságomnak. Tehát semmiféleképpen sem szabad rosszat tenni, azért, hogy abból látszólag valami jó származzék.
Vagy például azzal, hogyha ugye bántják azokat, akik nem egy nézetet vallanak velük, akár nem az, hogy terjesztik, hanem még esetleg másokat is elrettenthetnek attól a vallástól vagy nézettől, akik esetleg még eddig nem hittek semmiben, és meglátják, hogy ebben a vallásban azt hiszik, hogy ez a normális, és még jobban eltávolodnak tőle, és inkább a másik felé mennek, és nem, hogy terjesztenék a vallást, hanem inkább ellenszenvesítenék, teszik mások számára.
Van itt a könyvben egy idézet, ami így szól. Ha az ember igazán akarja a jót, akkor akarnia kell mindent megtenni a jó érdekében, vagy akarnia kell mindent elszenvedni a jóért. Sokszor könnyebbnek tűnik az, hogy hazudunk, és sokszor nehezebb a jó utat járni, de megéri szenvedni érte. Sokszor könnyebb lenne a rossz utat választani, de az hozza a többi hibát magával. És a jó úton járni mindig nehezebb, de sokkal jobban megéri küzdeni a dolgokért, mint elmenni egy olyan irányba, ami egyenesebbnek tűnik, de nem jó.
És ezt is sokszor összekeverik az emberek valóban. Ez valahol a kitartásról is szól, meg az áldozathozatalról is, amit mondtál itt a Kierkegaardnak az idézete alapján. Menjünk tovább a következő kérdésre, ami kicsit már elevez ettől a témától, a jó és a rossz témájától. Kérdés így hangzik: miért adott Isten szenvedélyeket az embernek?
Szenvedélyek azért vannak, hogy az ember hevesen fölindulva és tiszta érzelemmel a helyes és a jó felé vonzódjék, a gonoszat és a rosszat pedig elutasítsa. Isten az embert úgy teremtette, hogy tud szeretni és gyűlölni, tud valami után súvárogni és valamit megvetni. Egyes dolgok vonzák, másoktól fél, teljesen eltöltheti öröm is, szomorúság is, dű is. A szíve mélyén mindig a jót szereti, a rosszat pedig gyűlöli. Legalábbis azt, amit annak tart.
A szenvedélyekről adott nekünk egy tanítást, ez a válasz. Úgy számomra tanúságos volt ebből a válaszból, hogy azok nem rossz dolgok önmagukban, a szenvedélyek. Úgy sokszor azt hiszik, hogy mi keresztények úgy elutasítjuk, hogy a szenvedély az valami rossz dolog, az csak rossznak lehet az eszköze. Holott itt látjuk a válasz alapján, hogy jó dolognak is lehet az eszköze, mert a jóért is szenvedélyesen kell küzdeni, vonzódni a jó iránt, tehát önmagukban a szenvedélyek azok nem baj, hogy vannak, azok kellenek az életben.
Talán ebben az a probléma, hogy az emberek nem igazán szeretnék megismerni a keresztényeket, illetve az értékrendjüket, hanem csak úgy a külsőségek alapján felállítanak maguknak egy képet, és azt hiszik, hogy a keresztények olyanok, hogy egész nap csak otthon ülnek, nem mennek sehová, be vannak zárva a négy fal közé, és nem csinálnak semmit, mert hogy nehogy valami bűnt kövessenek el. Pedig ők is kimozdulnak, csak ők jót tesznek, jót cselekednek, és az nem azt jelenti, hogy ők nem hibáznak, mert mindenki hibázik az életben. Csak ők megtanulják kezelni a hibáikat. Hogyha egyszer hibáztak, akkor végig gondolják, hogy akkor ezt most hogy kellett volna csinálni, és legközelebb nem követik el ugyanazt a hibát. És ez nem azt jelenti, hogy akkor ők most nem rugalmas emberek, és nem hajlandók másokkal együtt élni, olyanokkal, akiknek nem ugyanolyan az értékrendje, hanem képesek rá, és nem pedig ahogy elítélik őket, nem úgy viselkednek, hanem teljesen más, hogy másképp használják föl a saját értékrendjüket.
Érdekes kijelentést alkalmaz az utolsó mondata ennek a válasznak, az emberről. Mit is mond az emberről az utolsó mondat? Az embernek mi van a szíve mélyén?
A szíve mélyén mindig a jót szereti, a rosszat pedig gyűlöli, legalábbis azt, amit annak tart.
Amit annak tart. Valahol még a gonosztevők is valami jót akarnak, ők azt hiszik, hogy azzal tesznek jót, ha rabolnak például, vagy hazudnak. Tehát senki nem követ olyat, amit teljesen meggyőződésesen rossznak tart, csak ami tévedésben van, és azt gondolja, hogy az a jó dolog, amit ő követ. Ezért mondja Aquinói Szent Tamás itt a könyvünk szélén, amit mond, Idézzük az ő mondatát.
Van jó rossz nélkül, de olyan rossz nincs, amelyben ne lenne valami jó.
Hogy még minden rosszban is van valami jó, ugye ezt a Aquinas Szent Tamás állítja, tehát még a legonoszabb ember is valamilyen indítatásból tette azt a dolgot, amit tett, akkor éppen ő úgy gondolta, hogy az a dolog lehet jó is. Lehet ebben totális tévedés, mert semmi jó nincs benne, de ő mégis akkor arra gondolt. És hát a szenvedéllyel kapcsolatban van még egy utolsó kérdése katekizmusunknak. Vétkes-e az ember, ha erős szenvedélyt érez magában?
Nem vétkes, a szenvedélyek nagyon értékesek lehetnek. A jónak erőteljes megvalósítására szolgáló szenvedélyek csak helytelen irányultság esetén fogják a rosszat segíteni. A jóra irányuló szenvedélyek erényé válnak. Ilyenkor a szeretetért és az igazságért küzdő élet hajtó erejévé lesznek. Azok a szenvedélyek, amelyek uralkodnak az emberen, amelyek megfosztják szabadságától és a rossz felé vezetik, bűnös szenvedélyek.
Kicsit ezt úgy is mondhatnánk, hogy kellenek szenvedélyek, hogy tudjon mit kezdeni velünk az Úristen, mert a jó útján akkor nem lenne semmi, ami előre hajtana bennünket, ha nem lennének bennünk szenvedélyek. Tehát egy kicsi kurázsi, vagy egy kis oda teszem magamat a dolgok iránt. Fontos csak az, hogy ezeket a szenvedélyeket jó irány felé tereljük, és ha jó irányba hajtjuk őket, azért lelkesedik valaki valami építő dologért, és nem romboló dologért, akkor erényé válik. Például mai fiatalok, hogyha azokat is a szenvedélyek hajtják, csak sokszor rossz irányba, mondjuk, hogy a kábítószerezni kezd, akkor abban is egy szenvedély van, benne van egy nagy adag vágy, elhatározás, akaraterő, csak rossz irányba nyilvánul ez meg. Ha sikerül ugyanezt elfordítani a jó irányba, akkor ez egy nagyon jó emberré tud válni, aki ugyanilyen szenvedélyesen fogja jót is tenni. Például Saul, aki szenvedélyesen üldözte a keresztényeket, utána Pál apostolként szenvedélyesen védelmezte a hitet, meg meghalt a hitéért. Csak az olyan langyos emberek, aki egyik se csinál rendesen, azzal nem megy sokra a jóisten sem az igaz úton. Kedves hallgatóink, a mai adásban a jó és a rossz közötti különbségtétel, illetve a szenvedélyekről való keresztény tanításról ismerkedhettünk meg. Köszönöm a beszélgető társaimnak a segítséget. Egy keresztvetéssel fejezzük be adásunkat. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Laudetur Jézus Krisztus.
In aeternum. Amen.
Kedves hallgatóink, Lóczi Tamás atya beszélgetett a miskolci Fráter György katolikus gimnázium diákjaival. A műsort Tankó Zsuzsanna szerkesztette. Thank you.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, rövidesen itt az éjfél. Mai műsoraink végén a himnusz hangjai csendülnek föl. Akik velünk töltik az éjszakát, azok óránként híreket és időjárás jelentést, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlését hallhatják. Éjfél után kezdődik a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsora. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a korásti hírmondót és a regionális sporthíreket. 2 óra után kezdődik a Zöld Hullám című műsorunk, melynek mai adásában a Sajó nemzetközi vízszennyezettségi vizsgálatáról és a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei természeti árószövetség évértékelőjéről lesz szó. Most Szűcs Pétert, a Miskolci Egyetem általános rektor helyettesét hallják.
Hát itt alapvetően mintavételek vannak erről a kijelölt felhagyott bányákról, meddőhányók vonatkozásában. Mi elsősorban a mintákat a magyar oldalon gyűjtjük, az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatósággal a feladatokat megosztva. A kassai partneregyetemünk a szlovák oldalon végzi ezeket a hasonló feladatokat, de vannak olyan mérések, amelyeket csak mi tudunk elvégezni, tehát például geofizikai, felszíni geofizikai méréseket is végzünk.
3 óra után kezdődik a Közélet című műsorunk, melyben elsőként Budapestre látogatunk egy felújított görög-katolikus kollégiumba. Beszámolunk a Bodrog folyónál tartott vízszentelésről, szólunk ipari fejlesztésről, polgárőrök évértékeléséről és a Kadét programról is. Ajánlunkban Pál Miklós, sárospataki parókus szól a vízszentelés hagyományáról.
Itt Sárospatakon egy hagyományt teremtettünk, amennyiben jó az idő, akkor mindig lemegyünk a Bodrog partjára, megszentelni a Bodrog folyót, hogy bármerre is folyik ez a folyó, bármerre is folynak ezek a vizek, mindenütt az Úristenek az áldása érje az ott élőket.
4 órakor zenei összeállításunkat hallgathatják meg. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Molnár András, Pap Ildikó, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berec Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Készülj fel, gyújts örömfényeket, Jeruzsálem, mert fölötted felragyog az Úr, és dicsősége látható lesz benned. Olvasom Izaiás próféta könyvében. Krisztus a teológia az ember számára, és egyben az antropológia az Isten számára. Róla szavaiból és tetteiből olvassuk ki, hogy ki az Isten, mit akar, mi a célja velünk. De ő benne ugyanakkor a teremtő Isten tapasztalásból tudja meg, hogy ki az ember. Mindenben hasonló lett hozzánk, a bűnt kivéve. Személyesen átélte örömeinket, bánatainkat, küzdelmeinket és halálra szántságunkat. A megtestesülés bizonyítja, hogy az ember nem kísérleti tárgy, nem mozgatott báb, hanem a teremtés nagy titka. Krisztus által tudjuk meg, hogy Isten mit gondol az emberről. A tudat a lét kifejezése. Az emberi természet alkalmas volt arra, hogy Isten kimondja magát benne. Ebből viszont legalább annyi következik, hogy a földi élet kerete alkalmas Isten keresésére és megtalálására. Ha valaki megkérdezné, mi az, ami biztos, mi olyan biztos, hogy rátehetem az életemet és halálomat, mi annyira biztos, hogy oda teljes létemmel nyugodtan lehorgonyozhatok, a válasz erre csak egy lehet, Krisztus szeretete. Csupán Krisztus által tudjuk, hogy Isten szeretete megbocsátó szeretet. Valóban igaz az, amit olyan gyarló módon hirdetnek, hogy Jézus Krisztus szíve a kezdete és vége mindennek, és minden más, ami biztos, ott, ahol örök életről és örök halálról van szó, csak is ő általa, ő rajta keresztül vált biztossá. Uram, neved történelemmé vált köztünk. Tudhatjuk, hogy ki vagy, mert fiadat, Jézust fogadhattuk közénk. Arra kérünk, hogy a név kísérhessen végig bennünket, hogy szabad átjárja a valóságunkat, hogy neved nőttön nőjön körünkben. Országod a kicsinyeké és a szegényeké, mert te magad is védtelen lettél, és csipetnyivé, mint az emberi szó, mint egy falat kenyér. Kérünk, lehessünk hozzád hasonlók, hogy tökéletlenségünkben gyermekeid lehessünk, azonosak a te nagyon szeretett fiaddal.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítők útra, hogy juthassak a mennyei jusra.